Tiszteltem, hölgyeim és uraim, Tiszteletre állok a műsorvezetőm, önök a világszámot hallják itt az Interrádióban. Labdarúgó világbajnokságról utoljára, hiszen véget ér ezen a hétvégén a labdarúgó VB. Döntő lesz vasárnap, sokan készülnek már erre persze a szurkolók közül. Egyébként mondták nekem, hogy hát 3 millió forintba is belekerül egy világbajnoki jegy. Hát annyiért is van hirdetés persze, meg lehet olcsóbban is kapni azért, hogyha valaki például időben eszpér. Hát amikor az angol szurkolók megvették már egyet a VB döntőre, hát utána bárhogy de gyorsan megszabadulnának tőle, mert már fölösleges, ugye, nem érdekli őket, hogy mit csinálnak az argentinok a spanyolokkal. Hát ugye nálunk azok jelennek meg az interneten, amikor már tényleg a sokadlagos piacokon van valami horrorisztikus ár, de azért a valóságban emlékszem, hogy én kint voltam egy elődöntőn a Belo Horizonte-ban, Brazília játszott Németországgal, és 7-1-re győztek a németek, hatalmas legendás mérkőzés volt, és akkor a végén gyakorlatilag bármennyire lehetett kapni jegyet, de Oroszországban is volt olyan, hogy hát a jegy döntőre fillérekért árultak, mert a mérges emberek, akik azt gondolták, hogy a csapatuk be fog jutni, azok azt mondták, hogy nem érdekel, most azon el akarják adni, aki szembe jön, akkor nem tudom, bukok, mindegy, hajrá. Úgyhogy mindig lehet így is szerezni akár jegyet, bár hozzáteszem, hát annak olyan tudománya van, hogy lehet jegyet szerezni, hogy könyvet is írhatnék ebből, de megéri bármelyik mérkőzés hangulatát végigélni, és azért majd mesélek önöknek a műsor második felében arról, hogy milyen érdekes szurkolói rigmusokat lehet hallani, melyik ország, melyik másik országot fricskáz, frocliz egy picit, mit énekelnek a szurkolók, tehát vannak speciális szokások is. A brazilok például nagyon sokan indiánnak öltöznek, hát vannak persze, akik tényleg indián vérűek, de olyanok is öltöznek indiánnak, akik csak így jó ötletnek tartják, és tollas fejliszeket vesznek fel. A brazilok közül a legtöbben Messinek öltöznek, persze Messi mezbe, sokan a frizurájukat is úgy csinálják meg, mint ahogy amilyen Messié. Akkor az egyiptomiak azok ilyen kis fáraó maszkot hoznak magukkal, meg fáraós fejliszeket, a szenegáliak oroszlánokat, ilyen plusz oroszlánokat, meg papír oroszlán, mindenféle más, úgyhogy tényleg felgeteges, hogy miket tudnak. És mondom, a franciáknál meg nagy divat volt, hogy sült krumplinak, ugye, hogy French fries, és akkor sült krumplinak öltöztek, vagy a fejükre tettek ilyen kis sült krumpli diszt, és akkor poént csináltak ebből, és ilyeneket láttam. Az is nagyon érdekes volt. És látjuk azt is, hogy hát ahogy közeledik a vége felé, hát úgy azért hazamennek már a szurkolók közül jó páran, de az, hogy az argentinok bejutottak, ez nagyjából azt jelenti, hogy óriási tábor lesz majd ott New Yorkban, és nem csak a stadionban, hanem mindenhol szinte. Hát láthattuk azt, hogy ilyenkor Buenos Aires főtere is, a május tér, az megtelik, és az argentinok imádják a focit, hihetetlen, hogy mennyire imádják, és mit jelent számukra ez. Hallottuk persze a hírt, hogy lehet, hogy már nem 48 csapat lesz majd a későbbiekben, hanem akár 64 is. Hát bármit elbírok képzelni, de itt a helyszínen én azt tapasztaltam, hogy nem ártott az egésznek az, hogy ilyen sok csapat volt, sőt, igazából még érdekesebb és látványosabb volt mondjuk a haiti szurkolókat látni, vagy az iraki szurkolókkal találkozni, és az irániakkal is lehetett találkozni. Tehát én azt tapasztaltam, hogy mindenki békésen, nyugodtan, nagyobb atrocitások nélkül szurkolt, élvezték az életet, azt, hogy itt lehetnek. Úgyhogy a 48 csapatosra bővített torna egyébként 39 napig tart. Én egy picit szomorú vagyok mindig, amikor a VB döntő után így vége van. Hát persze nagyon látványos volt a katari VB döntő, amikor Messi világbajnok lett, és akkor egy nagy álom teljesült, és a 3-3 után végül is győztek, de összességében utána úgy, hát már nincsenek egy ideig ilyen nagy, hatalmas meccsek, mert az országok közötti meccsek valahogy mindig jobbak, mint ezek a BL döntők. Lehet, hogy színvonalában nem. De hát mégis úgy egy országnak drukkolni, hát valahogy inkább tud az adott ország polgára, mint mondjuk egy csapatnak, valahogy ez más. És nem véletlen az, hogy a labdarúgó világbajnokság döntője a legnézettebb sportesemény a világon, sőt, talán a legnézettebb esemény a világon. Egyébként Mexikó az első ország a világon, amely harmadszor rendezhetett VB meccseket 1970 és 1986 után, és Istennek hála nagyobb gond nélkül ezt meg tudták ugrani. A biztonságra egyébként nagyon odafigyelnek mindig a VB szervezők, hát Katarban ez ultra szintű volt, hát az országban nem tudtunk bemenni a haja applikáció, ha nem adott engedélyt. Az oroszoknál szintén úgy vigyáztak ránk, hogy még egy, nem tudom, ha a pénztárszámat a Vörös téren hagytam volna tele euróval, azt is szerintem visszaadja valaki kedvesen, mert úgy figyeltek mindenre, és hát állítólag figyelmeztették is a helyi bűnbandák tagjait, hogy most nincs kegyelem, tehát nem lehet itt gond a VB idején. Érdekes egyébként, hogy óriási különbségek, vagy óriási távolságok voltak ugye mostani világbajnokság idején. Hát a Kanada, meg Mexikó város között több mint 4000 kilométeres távolságokról beszélünk. Folyamatosan 4 különböző időzónához kellett alkalmazkodniuk a torna során a csapatoknak, meg hát a szurkolóknak is persze. Hát nekem ugye könnyű dolgom volt, mert viszonylag olcsó repülőjeggyel kimentem, szereztem olyan szállást, hogy a kollégium hozzá képest ritz volt, de mindegy, és gyakorlatilag ott Philadelphia, New York környékén, amilyen meccsek voltak, Boston, hát oda el lehetett menni, hogyha tudtam szerezni jegyet valamilyen vonalon, de hát aki ugye követte a saját csapatát, ugye rákényszerült, hogy olyan csapatot követett, amelyik viszonylag nagy távolságokat tett meg, hogy saját maga is sokat utazzon, és azért ez nem volt olyan egyszerű minden esetben egyébként, úgyhogy ez is furcsa volt. Meg hát érdekes az is, hogy a nagy távolságok egy picit azért a hangulatot befolyásolják, hiszen Katarban azt tapasztaltam, azt éreztem, hogy minden a fociról szól, az összes kirakat, az összes felhőkarcolónál lévő óriás poszter, a bazárban a hangulat, a focilabdák, a hajók, minden egyes országnak csináltak egy hajót, és ott a kikötőben azok felvonultak. Hát itt azért nem szólt az USA-ban mindenhol a fociról, New Yorkban ugyanúgy zajlott az élet, és a Times Square sem volt teljes egészében focimámú, meg a Szabadságszobor környékén sem nagy labdákat láttam, de hát azért a reptereken a hosteszek fogadták a vendégeket, segítettek a foci szurkolóknak. Egyébként minden látogatottság megdőlt, rekordszámú tömeg volt a stadionokban, a csoportkör alatt több mint 4,6 millió szurkoló látogatott ki a meccsekre, gyakorlatilag 99,7%-os kihasználtságot jelentett, de hát most ezt a VB-nél tudtam, hát minden VB-jét mindig eladnak. 210 különböző hát ország meg terület futballrajongói érkeztek a helyszínekre, úgyhogy mi ez a szám azért az érdekes, hát valójában 193 ENSZ tagállam van, de az amerikaiak máshogy számolják az országokat, tehát ők mondjuk Gibraltárt, meg a Galapagos-szigeteket is külön országnak számítják, ugyanúgy, ahogy a FIFA is egyébként ugye könnyedebben adja meg az önálló indulási jogot a különböző részterületeknek is, lásd Feröer-szigetek, vagy bármi más, de tehát emiatt ugye, ha az amerikai számítás szerint jóval több, mint 200 ország van a világban, hogyha azt nézzük, hogy hány ENSZ tagállam van, akkor 193, tehát nincsen 200 ország. De hát itt azért beleszámították azt is, hogyha valaki ilyen kis társult tagról érkezik, vagy valami hasonlóról. Minden esetre előtte is Amerika tartotta a rekordot. Az 1994-es amerikai VB rekordot lehetett most megdönteni. És hát azt mondják, hogy azzal, hogy több mint 5 millió ezt a kérelmet hagytak jóvá, ezáltal hát rengetegen bejutottak az USA-ba. Egyébként hallottunk persze pár rémtörténetet, meg a bírót is hallottuk, hogy visszaküldték, stb., de arányaiban mostani időszakban szerintem viszonylag könnyebb volt bejutni az USA-ba, mint egy normális időszakban. A nem helyi turisták fogyasztása egyébként több mint 16%-kal nőtt. Los Angeles, Miami és Kansas City volt az, ami a legtöbbet profitálta a világbajnokságból. A Bank of America egyébként a hivatalos támogatója is a világbajnokságnak, és valami akciót csináltak, mert akármikor bementem egy szurkolói zónába, mindig azt láttam, hogy ott van a legnagyobb sor, és valamiért mindig sorba álltak az ő pultjuknál iszonyatosan sokan, nem tudom, milyen sorsjátékot csinálhattak, vagy milyen akciót, mert mindig rengetegen voltak. Én inkább elmentem, aztán csosóztam, meg az adogatógéppel játszott
játszottam, és hát ennek köszönhetően egy ideig a rekordot is tartottuk a philadelphiai szurkolói zónában, mi magyarok. Egyébként a hotel befizetések, meg a bároknak a forgalma is rekordot döntött Bostonban, San Franciscóban és New Yorkban. Hát Bostonban persze mondhatjuk, hogy a skótok miatt lett rekorddöntés, de San Francisco is, meg New York is nagyon komoly összegeket pluszban a korábbi hasonló időszakhoz képest elkönyvelhetett. És a rendező nagyvárosok vendéglátói nagyon sokat kaszáltak, ugyanakkor a nem rendező régiókban meg nem stagnált, hanem néhol még egy kicsit vissza is esett a szórakozásra szánt költés, vagy hát sokan átmentek azokra a helyekre, ahol mondjuk a szurkolói zónában lehetett a meccseket élvezni. Ugyanakkor a külföldi turisták tömegei, azok mind-mind megjelenítették az Instán, a TikTokon videóikat, és hát az amerikai kultúrát mutatják be, de mindent, tehát a hamburgerevéstől a kóser, meg a halal hotdog, és mindenféle mást, tehát így tényleg így az amerikai kulturális jelenségek azért soha olyan nagy számban nem voltak még a közösségi médiában, mint mostanában. És érdekes az is, hogy az autópálya pihenők, meg a fura szupermarketek, meg a benzinkutak, ilyenek is megjelentek a közösségi médiában. És hát ez is érdekes, hogy egyfajta másodlagos hatás is megjelent az Egyesült Államokkal kapcsolatban. Óriási szurkolói zónákat alakítottak ki. A 16 rendező városban voltak hivatalos FIFA zónák. Ezek között tényleg elképesztő, hogy milyen óriási méretekkel büszkélkedett jó pár, hatalmas kivetítők, gasztrofesztiválok, koncertek voltak, és ezen kívül is voltak még kiemelt helyszínek. Atlantában például az Olympia Park, Miamiban is volt egy ilyen helyszín, New Yorkban meg a Rockefeller Centernél voltak nagy kivetítők és mindenféle más. Érdekes egyébként, hogy eredetileg New Jersey-be tervezték a döntő környéki főzónát, aztán végül is Queensbe, meg a Rockefeller Center környékére logisztikai okból ezt áthelyezték. És hát kiszámolta azt is egy kutatócsoport, miszerint a VB-re érkező turisták 6,4 milliárd dollárt költöttek el eddig az Egyesült Államokban. Úgyhogy a labdarúgó világbajnokság az Egyesült Államok történetének legértékesebb turisztikai eseményévé vált ezzel, tehát 6,4 milliárd dollár óriási pénz, amit a VB-re érkező turisták itt elköltöttek. Nem véletlen az, hogy talán az Egyesült Államok tudja a legrentábilisabban megcsinálni ezeket a nagy rendezvényeket, és az atlantai, meg a Los Angeles-i olimpia is már rövid távon is szinte nullszaldós volt, vagy talán nyereséges is, és itt is labdarúgó világbajnokság is már most olyan, hogy azt kell mondanom, hogy megérte az USA-nak anyagilag is, és nem csak erkölcsileg ezt megrendezni. Egyébként a New York-i turisztikai ügynökség vezetője úgy nyilatkozott, hogy a világbajnokság megrendezése olyan hatást jelent az amerikai városoknak, mintha egymás után 6-8 Super Bowl-t megtartanának egyetlen 6-7-es időszakon belül, vagyis óriási egyébként. A külföldi turisták rohama miatt a városok is fejlesztettek, úgyhogy ahol korábban nem volt még bankkártyás érintéses fizetés a vasúthálózaton vagy a tömegközlekedési hálózaton, ott is sok helyen megcsinálták, például Atlantában, sűrítették a járatokat, úgyhogy működött a tömegközlekedés. Azt tudom mondani én is, hogy zsúfoltság volt persze meccsek idején, de nem volt akkora zsúfoltság, mint akár egy Puskás Arénából hazafelé tartva. A szállodák persze, meg az Airbnb szobák árai a meccsnapokon a megszokott 3-4-szeresére felmentek, úgyhogy volt egyébként sok lemondás. Az utolsó hónapokban több mint 38 ezer szállást mondtak végül le, mert a szurkolók úgy döntöttek, hogy mégsem vállalják itt ezt a brutális árnövekedést, aztán oda mentek helyettük mások. Tehát végül mégiscsak voltak azért bőven szurkolók, és jöttek a bevételek, úgyhogy így is megérte, még emelt áron is nagyon-nagyon sok mindent kivettek, és mindenki ki tudta adni végül is a szállását. Érdekes egyébként, hogy a Times Square meg a Midtown szállodáiban rengeteg argentin meg spanyol szurkoló szállt meg, a New York-i szállodák telítettsége az 98% fölé emelkedett, tehát majdnem teljes teltház volt az utóbbi időben New Yorkban, és az is érdekes, hogy az utcai árusok gyakorlatilag majdnem kétszer annyit tudtak eladni, mint korábban. Nagyon sok népszerű dolog volt a világbajnokság idején. Például az európai szurkolók is átvették az amerikaiaktól a meccs előtti parkolóban a grillezés szokását. És akinek volt bérautója, bérautójával beállt a parkolóba, és akkor ő is vett egy ilyen kis grillsütőt, és ott csütögetett magának. Meg ha meg nem, akkor meg mástól vásároltott, aki éppen grillezgetett. Úgyhogy ez nagy buli lett, ez a parkolóban grillezgetek, úgyhogy működött. A helyi mikrosörfőzdék külön a VB-re főzött limitált kiadású sörökkel csalogatták a turistákat, Seattle-ben és Kanada több városában is, úgyhogy ez is megdobta a bevételeket, a vendéglátóipari bevételeket. 60 ezer önkéntes dolgozott a repülőtereken, a vasútállomásokon, a stadionoknál, és ők voltak azok, akik az ingyenes városnéző tippeket hozták, meg a külföldieket segítették, főleg spanyolul tudtak nagyon sokan, mert hát azért a spanyoloknak nem muszáj megtanulni angolul, még alapszinten sem, mert elboldogulnak úgyis, de hát azért kellett nekik bőven segítség. A New York-i központi repülőterek, ugye a Guardia, meg a JFK repülőtér, meg a Newark, New Jersey-ben, hát ezek a történetük legnagyobb utasforgalmát bonyolították, meg bonyolítják a mostani hétvégén, és a magángépes repülőterek is tele vannak, úgyhogy az ottani parkolóhelyek is már régóta beteltek, mert rengeteg VIP vendég érkezik a döntőre. Madridból és Buenos Airesből is több tucat különgép, chartergép indult. A jegyek órák alatt elfogytak, pedig az árak egy hagyományos chartergép árához képest legalább háromszor annyiba kerültek. New Yorkban is, meg a New Jersey-ek egy része is hát úgy döntött, hogy a hatalmas tömeg meg a lezárások miatt a hétvégére kimegy egy kicsit a városból, és valahol pihen, úgyhogy a Coney Island, a tengerpart is megtelt ebben az időszakban. Érdekes az, hogy hát a környezetvédelmi szervezetek azért bírálták a labdarúgó világbajnokság szervezőit, mert hogy a 48 csapat meg a több millió turista kontinenst átszelő repülése miatt a sporttörténelem legnagyobb széndioxid kibocsátással járó eseménye lett ez a mostani világbajnokság. Cserébe viszont a FIFA meg a házigazda városok úgy döntöttek, hogy ingyenes lesz a tömegközlekedés a meccsjegy tulajdonosoknak jó pár helyen. Hát jó pár helyen meg nem volt ingyenes. Én azt tapasztaltam Philadelphiában, hogy nem volt ingyenes, fizetni kellett, és igazából nem is volt ebből probléma, de állítólag menet közben változtattak ezen jó pár helyen, és utána már nem kellett fizetni. Én még az elején azt láttam, hogy fizetni kell, aztán akkor nem kell fizetni, amikor logisztikailag nem tudták megoldani, hogy a hatalmas tömeg bejusson fizetgetve úgy, hogy abban ne legyen nagy gáz, vagy nagy probléma. Hatalmas újrahasznosítási zónákat, meg műanyagmentes zónákat vezettek be, tehát ezek is érdekesek voltak, úgyhogy próbálnak azért odafigyelni, meg próbáltak a környezetvédelemre. Ha autóval érkezett valaki a MetLife stadionhoz, akkor nagyon komoly parkolási díjakat kellett fizetni, de akinek volt parkolója, sokszor a parkolót is eladta olyannak, akinek nem volt. És valaki jött például autóval, nem talált parkolóhelyet, semmi gond, $500. Úgyhogy nagyon durva. 150 ezer forintért le is parkolhatsz, gond egy szál se. Úgyhogy ez is fura. És hát persze az is érdekes, hogy a jegy nélküli turisták közül is sokan úgy döntenek, hogy néha gyalog is kisétálnak például Manhattanből a New Jersey stadionhoz, pedig a hidak mentén ez nagyon veszélyes, mégis korábban is már többen megkísérelték. Leonardo DiCaprio-tól kezdve a legkülönbözőbb sztárokig, Mick Jagger, ott voltak, vannak a VIP páholyokba, és a kikötőkben is telt ház van, mert hogy a híres nagy tengerjáró hajók is odajöttek, odavitték a vendégeket, és megérkeztek a luxushajókon, és a luxushajókon is létrehoztak szurkolói zónákat, és óriás kivetítőkön, meg tematikus koktélokat fogyasztva nézegethették az óriás hajók utasai és a meccseket. Úgyhogy ez is meglehetősen érdekes, hogy még erre is gondoltak, és ez is egy plusz szolgáltatása lett a labdarúgó világbajnokság idején a turisztikai iparnak. Persze hatalmas zárőnnepséggel is készülnek, óriási nevekkel, nagy fellépőkkel, a tényleg ilyen Super Bowl-szerű félidei showval, a popvilág krémjével, olyannal, ami még sose volt, és óriási bulik is vannak New Yorkban egyébként, a Times Square teljesen lezárják a szurkolói zónák miatt, és a világ legnagyobb nyilvános döntőnéző buliát rendezik meg a Central Parkban. Ide ingyenesek a jegyek, de ezt is ki kellett sorsolni. Tehát úgy működött egyébként a szurkolói zónában is, hogy be kellett jelentkeznem már előző nap, hogy én szeretnék elmenni a szurkolói zónába, és utána kaptam egy QR-kódot, és azzal lehetett bemenni. Hiába ingyenes, be kellett jelentkezni, és itt meg sorsoltak egyáltalán, hogy ki mehet a szurkolói zónába be, mert oda is 500 000 jelentkeztek, és nem fértek annyian be, úgyhogy hihetetlen, hogy mit hoz ez a labdarúgó világbajnokság, milyen tömegeket mozgat meg, milyen óriási hatása van. Úgyhogy lehet kritizálni persze a FIFA-t, meg mondani azt, hogy hát negyedelte a labdarúgó világbajnokságot, negyedekre osztotta a focit, kicsit forradalmasította is, meg hogy a sztárkultuszt bevezette, meg hidratációs szünetnek nevezgetjük a reklámszüneteket, és még meg is magyarázzuk, hát ez is ugye egy kicsit fura, de ezzel együtt óriási hatást ért el. Az Amerikai Egyesült Államokban nagyon sokan elkezdték követni a soccernek nevezett focit, nem csak az amerikai focit, ilyen hatása is van. Tulajdonképpen az egész kontinenst, amerikai kontinenst megmozgatta, a kis országoknak adott lehetőséget, Haiti, Curaçao, Irak is ott lehetett a labdarúgó világbajnokságon, sorolhatnám tovább. Tényleg azzal, hogy bővítették a létszámot, azzal, hogy a lebonyolítási rendszer ilyen lett, amilyen, azzal, hogy nagy területen rendezték, meg azzal, hogy nagyon sok szurkolói zónát hoztak létre, és mögé tették a pénzt is, ezáltal egy kifizetődő, hatalmas, szórakoztató showkomplexumot, egy interkulturális csodát hoztak létre, azért maradt egy kicsi hely a focinak is. Úgyhogy nézhetünk meccseket is mellette. Nagyon sokan kérdezték a legutóbbi műsorok után, hogy voltak éppen miért is jó annyira a labdarúgó világbajnokság turisztikai szempontból? Hát azért, mert több, mint egy sima foci, igazából egy interkulturális élmény. Az, hogy annyi emberrel találkozunk, annyi szurkolóval, olyan érdekes ritmusokat hallgathatunk, olyan érdekesek az öltözékek, nem csak mezbe jön mindenki, hanem fejvízben, vagy pomfilnak öltözve, vagy bármi másnak rengeteget beszélgetnek egymással a szurkolók. Tehát ebben az a jó, hogy itt gyakorlatilag, amikor jegyeket vásárolunk, akkor olyan sok kézen közön átmegy, bár hivatalosan csak egyszer lehet átruházni a jegyet, hát azért itt a másodlagos piacoknak valóságos zsonglőrködéssel kialakult mindenféle furcsa formája, és hát össze-vissza ülnek a szurkolók a végére, tehát egymás mellett ülnek az ellenkező csapatnak szurkolók, és mégis békésen el vannak sokszor, együtt isznak, esznek, beszélgetnek, meszt cserélnek, nagyon gyakori a meszt cserél a szurkolók között például, meg a csoportmeccsek hangulata tényleg elképesztően jó, és én általában csoportmeccsekre szoktam járni, ne azért, mert ott tényleg tudok jegyet szerezni, hát nyilván azért is, mert arra könnyebb jegyet szerezni, és nem pedig kifizetni azokat az interneten terjedő rémségszerű árakat, amelyek ott megjelennek. De hozzáteszem, azért az elődöntő döntő persze, hát mondják, hogy hát az a lényeg, hát a csoportmeccseknek van olyan hangulata, amikor még mindenki örül, amikor még mindenki szereti azt, hogy a csapata ott van, és akár hosszabb ideig is ott lehet, és jaj, de jó, és ez biztos, hogy ez jó érzés annak, aki szereti a labdarúgás mellett azt is, hogy egyfajta plusz élménye legyen a másiknak. De hát érdekes az is egyébként, hogy a szurkolók például milyen rigmusokat mondanak, mert hogy az is furcsa, hogy kikit zrikál. Milyen olyan szurkoló énekek vannak, amikor valamilyen másik országbeli csapatot éppenséggel fricskáznak. Hát tudjuk jól, hogy nekünk magyaroknak is vannak azért olyan énekeink, amelyek fricskáznak más országot, vagy akár területi egységet is. Hát hozzáteszem, ezek nem egészen vállalhatóak, úgyhogy nem is idéznék ebből, meg hát azért a világban vannak még nagyon kemény mondatok, de vannak aranyosak is, meg az egy tanulságos egyébként, hogy ki kinek üzen a szurkolói fricskájában. Hát itt van például az algériaiak, hát az algériaiak Egyiptomot szokták fricskázni, az egyiptomi szurkolókat. Egyiptom, hol vagy? Elbújtatok a piramisok mögé, mert féltek tőlünk, valami ilyesmit énekelnek. És hát az argentinokét rengetegszer hallgatom, az argentin énekeket, meg a brazilokat is egyébként, hát a argentin meg brazil meccsen sokszor voltam, most is voltam a brazil hajtin kint Philadelphiában. Az argentinok brazilotnak üzennek persze. és az énekük valami olyasmi, hogy hát Brazília, mondd meg, mit érzel, hogy a házadban a papa irányít, mert hogy Argentina a papa, és szépen megmondja a Brazíliának, hogy mit kell csinálni, mert ők sokkal jobbak, ugye ezt üzenik az argentinok. Az ausztrálok meg persze Új-Zélandnak üzennek, Új-Zéland meg Ausztráliának. Az ausztrálok valami olyasmit énekelnek, hogy hát Új-Zéland, Új-Zéland, ti csak menjetek birkákat terelni, mert ahhoz értetek, a focit meg hagyjátok ránk. Érdekes egyébként, hogy hát Ausztrália nagy ellenfele mindig is Új-Zéland volt, mert az óceániai csoportban mindig ők vívták a selejtezőt, és aztán a legtöbbször az ausztrálok jutottak tovább. És aztán ezt megunták az új-zélandiak, úgyhogy most az egyikük az ázsiai zónában játszik, a másik maradt itt az óceániai zónában. Ennek az lett az eredménye, hogy mind a ketten bejutnak sokszor, tehát nagyobb eséllyel indulnak, úgyhogy az ikálás attól még megmaradt. Az osztrákok persze a németeket fricskázzák, van egy olyan nótájuk, ami utalás az 1978-as osztrák VB győzelemre a németek ellen, mert hát nem a nagy VB-t nyerték meg, hanem győztek, valami olyasmi, hogy németek, a gőgötök nagyobb, mint a játékok, a Kordoba örökké fájni fog nektek, valami ilyesmi. És a belgák meg a franciákat fricskázzák, mert szerintük gőgösek a franciák. A gőgötökből palotát lehetne építeni, de a pályán sírni fogtok ma. Ilyesmit énekelnek, hogyha éppen a belgák a franciákkal játszanak. A Bosznia-Hercegovina nótája meg hát persze Szerbiának szól, mi szerint a hátunkat is alig látjátok, szerbek, így szól a nótájuk. Tehát az argentin-brazil viaskodásról már meséltem. A brazilok állandóan azt éneklik, amiben ugye Maradona szerepel, argentinok csak sírjatok, Maradona soha nem ér fel Pelé nyomába. Hát ezt rengetegszer hallottam most a brazil hajtin is, úgyhogy érdekes, hogy a legtöbbet énekelt ilyen fricskázó nótában, a brazil nótában egyébként Maradona szerepel Pelé mellett. Tehát azért Maradonát is beéneklik. Kíváncsi vagyok, hogy majd Messiről mit fognak énekelni. És ami a furcsa, hogy ugye Curaçao kicsi sziget, de hát neki is van nagy konkurense, és a konkurense is ott volt egyébként most a világbajnokságon, láttam is őket focizni Philadelphiában, Haiti. Tehát Curaçao Haitinak szólogat be, miszerint hozzátok képest mi igazi varázslók vagyunk, és hát ezt éneklik általában a kicsi sziget szurkolói. Hát sokan nincsenek, mert hát 160 ezeren vannak összesen, úgyhogy a szurkolók sincsenek túlságosan sokan, de annál lelkesebbek. A Kongói Demokratikus Köztársaságnak is van állandó, fricskázandó ellenfele, ez egyébként Ruanda. És ők nem voltak itt a világbajnokságon, de ettől még sokszor énekelnek olyanokat a kongóiak, miszerint Ruanda, Ruanda, hiába jöttök a pályán, mi vagyunk a vadászok, és ti a préda. Ecuador pedig Perúnak üzengett, ugye hát a nagyok, a brazilok, az ausztrálok, vagy az argentinokkal, az argentinok a brazilokkal szólongatnak be egymásnak. Tehát az Ecuador igazából Perúval szokott nagy küzdelmet folytatni azért, hogy bejussanak a dél-amerikai zónából a világbajnokságra. Hát egyébként szerintem talán innen a legkönnyebb bejutni, hiszen gyakorlatilag több mint a fele a résztvevő országoknak bejut a végén a világbajnokságra, tehát Ecuador is könnyedén bejut, de látjuk azt, hogy argentinok, brazilok, Kolumbia bőven bejut, Peru azért nem mindig, úgyhogy Ecuador üzenget is Perúnak az éneklésben, a szurkolókban, miszerint Peru, Peru, hát sírjatok csak, mert nálatok nincs ma ünnep, sok a vereség, valami ilyesmit énekelgetnek. És ha már beszéltem arról, hogy Algéria beszól azért az egyiptomi csapatnak, hát Egyiptomnak ugye Algéria a nagy konkurense, úgyhogy természetesen van olyan egyiptomi nóta, hogy Algéria, ti csak kiabálni tudtok, de a pályán a fáraók az urak. És hát nem véletlen, hogy az egyiptomiak közül sokan így fáraónak öltözgetnek, mert ez nagy divat, ez a kis fáraó, mint a fáraó szobrocskáknak a hurcibálása, hát ez a szurkolóknak ilyen kötelező kellék, meg hát kötelező viselet is sokszor már. Érdekes az, hogy elefántcsontpart meg a gánaiakat fricskázza, és a nótájuk elmondja, hogy a fekete csillagok ma teljesen elhalványulnak a mi fényünkbe, valami ilyesmi. És franciák pedig picit belerúgnak szegény olaszokba, a tésztátok jó, de a kupát ma mi visszük haza. ilyen nótájuk van a franciáknak. Hát most ezt nem nagyon énekelik, mert nincs kinek. Hát az olaszok már jó régóta nem jutottak ki a labdarúgó világbajnokságra, de ez nekik talán még fájdalmasabb, mint amennyire nekünk fájdalmas, mert ők azért gyakran ott voltak az élmezőnybe. Gána pedig bármilyen furcsa, de nem elefántcsontpartnak üzen vissza, hanem Nigériának, és olyan nótájuk van, miszerint Nigéria, a szuper sasokmat olfosztott csirkeként távoznak majd. Hajti pedig szintén nem szól vissza Kuraszónak, mert hogy egy kicsit rangon aluli, mert hát ők azért nagyok és jók, és Dominikát kell legyőzniük, mert szerint Dominika, ti csak a tengerparton tudtok ugrálni, a stadion pedig a mi otthonunk, úgyhogy nagyjából ez a gúnyolódás lényege. És hát az is érdekes, hogy Iránnak is van persze kipécézett kis ellenfele, de nagyon kedvesen mondják azt, hogy Iraknak nincs a pályán irgalom, ha győzelem Teheránba utazik. Érdekes az is, hogy Jordánia például Katarnak szokott üzengetni, miszerint a ti stadionjaitokban is mi vagyunk a hangosabbak. Erre büszkék, hogy jók a szurkolók, sokat hangoskodnak a szurkolók. És amikor Kamerun ugye volt azért már a világbajnokságon jó párszor, hát Kamerunnak is Nigéria az egyik fő ellenfele, és mivel hogy Nigéria ugye a sasok, ezért hát a sasokból csak vacsora lesz az oroszlánok asztalán, mert a Kamerun meg az oroszlán, és oroszlánt visztek magukkal mindig a különböző meccsekre. Hát most a VB-re Kamerun ugye nem jutott ki, de üzengetni attól még lehet. És hát Kanada persze Amerikával, az USA-val küzd, és most éppen mindenki ott volt már a kieséses körben is, mind Kanada, mind az Egyesült Államok, sőt, hát Mexikó is, ugye a harmadik rendező ország, úgyhogy végül is a kötelezőt teljesítették, hogyha többre nem is futotta, de összességében a kanadaiaknak azért van egy olyan kis nótájuk, miszerint a ti futballotok csak egy rossz vicc, majd mi megtanítjuk nektek a játékot. És hát persze Katarban is egyre népszerűbb a labdarúgás, és meg is mondják Szaúd-Arábiának, hogy sírva és pont nélkül mentek majd haza. A kolumbiaiak pedig nem az argentinoknak és nem is a braziloknak szólnak be, hanem Venezuelának, miszerint ti csak a baseballhoz értetek, de a pályán nincs esélyetek. Úgyhogy ez is érdekes. Marokkó persze az Atlasz oroszlánya, és Marokkó a legjobb, Marokkó a legszebb, és Algériának pedig üzenik, hogy a szomszédok bezárhatják a boltot, mert az oroszlánok megesznek benneteket. Úgyhogy ilyen is van. A németeknek egyébként a hollandokat fricskázó nótájuk van, úgyhogy a narancssárga könnyekről énekelnek. A norvégok pedig egy kicsit az IKEA világát is idézik, miszerint svédek, ti csak útorokat tudtok összerakni, a focitok az darabokra hullik. Az új-zélandiaknak azért vannak keményebb beszólásaik is az ausztrálok felé, mert ugye arra figyelmeztetik az ausztrálokat, hogy a pályán ma mi leszünk a bírák, és ezzel azért arra is utalnak, hogy Ausztráliában az aboriginálok őslakok voltak, de utána ugye büntetőszigetként, fegyenszigetként használták Ausztráliát hosszú ideig, és ide telepítették ki a bűnözők egy részét, tehát azért nyilván ez egy fájó pont az ausztrál múltba, és hát az új-zélandi fricska emiatt különösen fáj valószínűleg az ausztráloknak, hogyha hallgatják ezt az éneket. De hát sok minden más, egy Paraguay is azért fricskáz több más nemzetet. Érdekes, hogy Paraguay azért nem Kolumbiának, vagy Ecuadornak, vagy Perúnak üzenget, hanem ők brazilok szintjére helyezik fel magukat, meg az argentinok szintjére, és hát arra büszkék, hogy ők nagyon kemények. Ezt azért láthattuk, hogy a paraguayok mennyire kemények a világbajnokság idején, hát tényleg nem mennek egy kis rúdosásért a szomszédba, és van egy olyan nótájuk is egyébként a paraguayi szurkolóknak, hogy Brazília, a ti sztárjaitok ma majd megijednek a mi keménységünktől, nincs tánc nektek tovább. Úgyhogy valóban hát nem ma kezdtek el keménykedni, vagy most kezdtek el itt a világbajnokságon keménykedni a paraguaiak, hanem még nótát is csiholtak a szurkolók a paraguai keménykedésről. Hát ha meg akarják állítani a brazilokat, akkor valószínűleg más esélyük ritkán van, mint az, hogy jól felrúgják őket néha. De azzal együtt tény és való, hogy van olyan nótájuk is, hogy a mi vérünk, a mi csapatunk harcol Paraguay. És hát persze a portugálok a spanyolokat fricskázzák, miszerint ti csak beszéltek a fociról, de a pályán mi meg a tempót diktáljuk. Hát azért most azt láttuk, hogy inkább a spanyolok diktálták a tempót, és ők jutottak be a labdarúgó világbajnokság döntőjébe. Aztán megnézzük majd vasárnap, hogy mi lesz ebből. Míg Katar beszól Szaúd-Arábiának, Szaúd-Arábia meg Katarnak, és az a furcsa, hogy a sok pénzzel fricskázza Szaúd-Arábia Katart, ami hát egy kicsit érdekes, egy kicsit ilyen kognitív diszonancia, mert hogy hát Szaúd-Arábiában, ha valahol van, akkor ott van pénz, és a fociban is iszonyatos pénzeket ölnek, és most Katar után ők is VB-t rendeznek, és mégis Szaúd-Arábia gúnyversében, a szurkolói gúnyversében katariakat fricskázzák, miszerint Katar hiába sok pénz, a hagyomány és a győzelem Szaúd-Arábiáé. Hát, hogy hol van sok pénz, arról azért mindenki beszélhet, mert mind a két helyen sok pénz van. Úgyhogy ez is érdekes. És hát persze a skótok, az angolok a skótokat fricskázzák. Van egy olyan vicc, amit szoktak mondani így a harmadik személynek az angol szurkolók, miszerint a skótot találták fel a Grand Canyont, mert hogy elvesztett egy skót egy egypenist, és elkezdett ásni. Úgyhogy a Grand Canyont a skótoknak köszönhetjük, meg a skót fukarsággal kapcsolatban rengeteg ilyen kis vicces történet van, amit persze 3000-szer is elmagyaráznak, meg elmondanak, főleg, hogyha találkoznak egy idegennel, és akkor egy kicsit viccelődhetnek a skótok kárára az angolok. És hát az is érdekes, hogy miért van az, hogy 13 órakor csak egyszer lőnek ágyúval a skót várban, hát mert meg akarta spórolni 12 adag lőport, úgyhogy ez is érdekes, de hát persze a skótokat se kell félteni. Nagyon-nagyon nagy szurkolók, tényleg igazán tudnak mulatni, inni, vonulni, barátságosak. Én nagyon sok skót szurkolóval találkoztam, már skót szoknyába jönnek, és persze dudálnak. Hát a duda az ilyen kötelező kellék, úgyhogy rengeteg skót szurkolónál van duda, és zenélnek, táncolnak, énekelnek, skót szoknyában fotózkodnak, és hát néha sírva mennek haza, bár a nótájuk szerint angolok, azt hiszitek, hogy ti találtátok fel a focit, mégis sírva mentek haza. Hát most sírva nem is mennek haza, az angolok még szombaton játszanak, most szombaton ugye este játszanak majd 23 órától magyar idő szerint, és meglátjuk, hogy megszerzik-e a harmadik helyet, vagy pedig a franciák lesznek a bronzérmesek. Egyébként a világbajnokságon játsszák a bronzmérkőzést, ami szerintem, jó, ha azt mondják, hogy csalódott csapatok, hát szerintem azért annyira csalódott nem lehet valaki, ha már a négy közé jutott egy ilyen mezőnyben, mint ami a mostani világbajnokság mezőnye. A szenegáliak meg elefántcsontpartot szokták fricskázni, és hát persze jön az oroszlános szokásos kis fricska, miszerint elefántcsontpart, az agyaraitok letörnek az oroszlánok karmaitól, valami ilyesmit jelent a daluk, hogy ez is érdekes. És hát a spanyolok egyébként nem a portugálokat, hanem a franciákat szokták cukkolni, miszerint a croissant mellé kaptuk egy nagy adag verést is. Ez is érdekes. Dél-Afrika Nigériának szól be, mert hogy a szupersasok szárnyaszegetten zuhannak majd lefelé, a Dél-Korea meg Japán, meg Dél-Koreát szokta egy kicsit fricskázni, bár a japánok nem annyira fricskázók, tehát ők ilyen tisztelettudóak, még a szurkolásuk is nagyon tisztelettudó és udvarias, úgyhogy nem olyan fricskázók, mint néhány afrikai csapat, vagy egy némely európai csapat. Hát a svédek persze azért beszólogatnak a dánoknak, hogy kicsi országukra utalva, és hát úgy cukkolják a dánokat, hogy hát kicsi az országotok, kicsi a focitok, kicsi az esélyetek, hogy ilyen is van. Egyiptomnak sokan szólnak be, nem csak az algériaiak, hanem a tunéziaiak is, akik azt mondják, hogy a fáraóitok ma múmiává válnak majd, olyan lesz a meccs. És hát persze a törökök a görögöknek, az Uruguay meg argentinokról mondja azt, hogy argentinok, ti csak másoltok minket. tehát egyfajta Kopinak tekinti az argentinokat, hát akkor jól másolták Uruguayt, bár az kétségtelen, hogy Uruguay volt ugye korán kétszer világbajnok még, viszonylag az elején, hát azóta az argentinok szintén megszerezték ezt a kettőt, és hát döntőt játszanak megint. Úgyhogy az is érdekes, hogy az USA-nak meg van olyan fricskázó nótája, amiben arra emlékeztetik a mexikóiakat, hogy nagyon sokszor 2-0-ra verték meg Mexikót, és a dalban felidézik azt, hogy hát mindig 2-0-ás győzelme van az USA-nak, és akkor emlékezzetek csak erre, úgyhogy ilyenek is vannak. De még az üzbégeknek is vannak gúnyverseik, miszerint a többi csapat csak kis tisza az üzbék farkasok ellen, hát Iránt is szokták így fricskázni egy kicsit az üzbégek. Úgyhogy vannak ilyen érdekes dolgok, hogy kedves fricskázó nóták, de ezek egyébként a hagyományos nagy rangadókon, amikor így sokadjára játszik mondjuk a Brazília Argentinával, és a többi, akkor sokkal inkább előjönnek, mint a világbajnokságon. Tehát a világbajnokságokon igazából jól, teljesen civilizáltan, vállalhatóan drukkol szinte mindenki, és vannak látványos szurkolói megmozdulások a norvég evezéstől kezdve, a hajti éneklésen át az iraki táncig. Nagyon sok mindent láttam, és hát az argentinokból van rengeteg, meg hát nagyon sokan messzi mezben érkeznek, olyanok is, akik egyébként az Egyesült Államokban laknak, és nem argentin kötődésűek, csak egyszerűen szeretik ezt a zsonglőrt, a messzit, és akkor nagyon-nagyon várják azt, hogy majd legyen valamilyen csodálatos megmozdulása a pályán, hogy lehessen neki drukkolni. Meg hát a messzi, ez a nóta, ez mindig előjön, akkor is, hogyha csak egy kocsmában üldögéltünk mondjuk New Yorkban, és akkor ott volt két argentin mezes, és akkor elkezdett énekelni, és utána már az egész kocsma zengte a Messi dicsőségét, hogy milyen csoda ő, és hát valóban tényleg egy igazi csoda. Úgyhogy a sztárok VB-je ez a mostani, ezt már elmondtam a múltkori műsorban, de csak megerősíteni tudom, hogy itt nem is azt mondják, hogy most Argentina legyőzte Angliát, hanem Messi legyőzteként, és gyakorlatilag a sztárok egymás közötti harca az, amit kimutat, vagy megmutat az amerikai média is, és hát itt tényleg abban a pillanatban, hogy megjelenik egy sztár valahol a VIP-páholyba, vagy bárhol, már rögtön rámegy a kamera, ugye nagyon sokszor láthatjuk a FIFA elnökét is, a VIP-páholyt, a legkülönbözőbb sztárokat, hírességeket, kosársztárokat, filmsztárokat, és hát nagyon sokan el is mennek persze a meccsekre, mert egyébként tényleg igaz, hogy most negyedekre osztották a focit, és igaz, hogy azért látjuk, hogy itt nagyon komoly bevételeket termeltek ezekkel a reklámszünetekkel, de valójában, hogyha megállítanák az órát, és nem az lenne, hogy folyamatában megy az óra, és aztán a végén egy hasraütésszerűen 6, 7, 8, 9, akármennyi perceket rátenne a bíró, hanem egy kicsit kiszámíthatóbb lenne, hogy is megy a mérkőzés, akkor egyébként hát miért ne lehetne reklámszünetet beletenni a fociba, hogyha most úgy döntöttek. Persze, hát nyilván a hozzáértő sporthoz hozzáértő emberek, akik nálam sokkal jobban értenek ehhez, majd elmondják, hogy ez miért jó, vagy miért nem jó, de hát mindenhez hozzá lehet szokni. Az USA-ban egyébként ez gyakorlat, hogy sok-sok reklámszünet van, meg ott úgy működik, hogy visszaszámolnak, és akkor kezdődik el a mérkőzés, és láttam az egyik meccset, és visszaszámoltak, elkezdtek játszani a játékosok, majd a bíró még egyszer elindított a mérkőzést, mert ő még nem fütyült. És hát ugye akkor kell kezdeni, amikor a bíró a sipszót halljuk, nem akkor, amikor a zérónál tartanak a szurkolók. Hát igazából, hogyha rutinos vagy bíró vagy érti ezt a hagyományt, akkor egyszerűen fütyül egyet akkor, amikor pont kijön a zéró, mert a szurkolók nagy urak. Hát ezt már a Colosseum időszakából tudjuk, hogy nagy urak. És azt gondolom, hogy itt azért mindegyik stadionban ki is szolgálták őket, ki is szolgálják őket, az emléktárgyaktól az éttermei kiszolgáláson át a pólókig, a különböző kísérő programokig, hát számos olyan dolog van, ami azt mutatja, hogy itt azért meg tudnak úgy rendezni egy világbajnokságot, hogy a végén még a szolgáltatók is jól járjanak, és a turisták is viszonylag jól érezzék magukat. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Kis Róbert Richárd. További kellemes hétvégét kívánok, viszonthallásra!